Irán hadihajót küldött a Vörös-tengerre, bár eddig sem volt titok, hogy a huszikat támogatja az iráni vezetés, de akkor ez most egy ilyen nyilvánvaló kiállás mellettük?
2023-nak én azt gondolom, hogy ez egyik hozadéka volt, nem csak Irán kapcsán, nem csak Szaúd-Arábia kapcsán és a Vörös-tenger térségét tekintve, hanem a világ minden térségét, hogyha nézzük az ilyen válságoltokat, hogy lelepleződött, hogy ki hova játszik idézőjelben. Tehát az, amit eddig ki nem mondva azért a világ tudott, vagy félig kimondva igazán a biztonságpolitikai szakma, hogy a jemeni kormányzatot Szaúd-Arábia, a lázadó huszikat pedig Irán egyfajta proxy háború mentén támogatja, ez az utóbbi éveknek abszolút egy ismert valamije volt. És hát ahogy ön fogalmazott, igazán ez most már teljes egészében felvállaltan Irán oldaláról kiderült, mint hogy az is kiderült, hogy a huszik nem csak Szaúd-Arábia tekintetében, hanem adott esetben a Vörös-tenger térségének biztonsági kockázatokkal, illetve a Szuezi csatornának a mindennapi működését veszélyeztetve próbálják a térséget destabilizálni, sőt, mint ahogy ezt láthattuk ugye november és december hónapban tavaly, Izrael irányában is drónokat indítottak, illetve balisztikus rakétákat indítottak, illetve amerikai brit hajókat, kereskedelmi hajókat, izraeli kereskedelmi hajókat, de katonai hadihajókat is megpróbáltak megtámadni. Abszolút egy eszkalációs helyzetet láthatunk, amiben ismételten a világ egy válságóca nem parázsli már, hanem fellángolt, és egyfajta nyílt konfliktust látunk, ami szerintem ki fog szélesedni az elkövetkező napokban és hetekben.
Na most ugye ez több szempontból is félelmetesen hangzik. Nagyon sokan a gazdaságot féltik meg, hogy mennyivel megdrágul a hajózás, és hogy ez aztán begyűrűzik mindenféle árakban, és ez hosszú távon nem tesz jót amúgy sem az inflációs folyamatnak, hiszen ez ellen küzdenek a nagy jegybankok. Viszont ugye most lesz Tajvanon majd választás, és hát a kínai elnök is elég keményen fogalmazott. Ugyanakkor folyik Ukrajnában is a háború. Ön mit vár, hova tud ez még tovább eszkalálódni?
Nézze, hát az önök csatornáján is beszéltem erről 2022 óta többször, és 2023 kapcsán még inkább, hogy abszolút egy tömbösödés történt, tehát hogy ezt múlt időben mondom, tehát ez befejeződött a világban, és 2024-ben ez teljes egészében nyílt felvállalása konfliktusövezeteknek és válságoltoknak. Ahogy ön fogalmazott, Tajvan kapcsán én is néztem a kínai elnök pártfőtitkár nyilatkozatát, ami eléggé karcsörtetőre sikeredett. Nem is a stílusát tekintve, mert hogy nagyon-nagyon visszafogott, és lehet azt mondani, hogy diplomáciai szempontból abszolút egy udvarias nyilatkozat volt, de ennek ellenére annak kijelentése, hogy Kína egyesülni fog Tajvannal, és ezt megint csak nem kérdésként, lehetőségként, hanem abszolút olyan tényként jelentette be a kínai elnök, amit Peking végre akar hajtani. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly üzenet. Nem csak Tajvanon, hanem szerte a világban, például Európában, és ugye 2024 abszolút a választásokról szól. Az Egyesült Államokban elnökválasztás lesz 2024 őszén, és nyilvánvalóan ezek a választások abszolút meghatározzák az elkövetkező 4-5 évét a bolygónak. Az biztos, és ez kijelenthető 2023-nak, ez is egyfajta hozadéka volt, hogy a nyugat abszolút támadás alatt áll. Ezek az erők, amelyek ellentömbként létrejöttek, és amiben például Iránt láthatjuk, Oroszországot láthatjuk, Kínát, Észak-Koreát, vagy Fehér-Oroszországot, azt tűzték a zászlóra, hogy egyrészt a saját térségükben minden olyan fajta területi nyereséget elérnek és behajtanak, amelyekről az elmúlt években vagy évtizedekben beszéltek, és felvállalják abszolút azt is, hogy adott esetben nyílt fegyveres konfliktusokon keresztül történjen meg ez a fajta konfrontáció, ami eddig az elmúlt évtizedekben, ahogy előbb beszélgettünk Jemen kapcsán, egy félig meddig látható és láthatatlan proxy háborún keresztül történt, vagy kereskedelmi háborún keresztül történt. Most már, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legkeményebb üzenete 2023-nak, hogy azt gondolják ezek a rendszerek, amiben van kommunista, van autoriter, antidemokratikus rendszer is, hogy nyílt fegyveres konfliktust fel lehet vállalni, és meg lehet nyerni egy háborút a nyugat ellenében.
Na most ebben mekkora esélye van a NATO-nak, nyugatnak, úgy, hogy az Egyesült Államokat foglalja le a Vörös-tengeri probléma. Ugye ott van Ukrajna, ahol nagyon fájdalmasan érződik az, hogy az amerikaiak nem akarnak támogatni, vagy nem tudnak támogatni, mert akár a belső politikai hangulat olyan. Ugye az európai államokról kiderült, hogy nem véletlen volt az, hogy az amerikaiak évekig felháborodottan üzengettek, hogy meg kéne növelni a hadi kiadásokat. Szóval, hogy ebben a jelenlegi helyzetben úgy, hogy Ukrajna támogatására gyakorlatilag Nyugat-Európa kimerült. Most legalábbis, amit ebből lehet tudni. Milyen eséllyel állhat itt ez a nyugati tömb?
Nézd, a nyílt fegyveres konfliktus tekintetében a NATO erősebb, mint Oroszország, és erősebb, mint Kína, de egy eléggé agyafúrt és körmönfont tervet láthatunk. Ez minden területen jelen van, ezt ismerhetik egyébként a hallgatók például a mindennapi életben, amikor olyanról hallanak, hogy túlterheléses támadás történik. Nagyban így néz ki egy világméretű túlterheléses támadás, amiben azt láthatjuk, hogy a világ rengeteg térségében egyszerűen kirobbannak válságok. Ez történt Ukrajna tekintetében, most már bő vagy lassan 2 éve, ez történt Izrael tekintetében, ez történik a Vörös-tengeren, ez történik a tajvani szorosban, ez történik a Közel-Kelet más térségeiben, terrorista támadásokon keresztül, ezt megfűszerezi idézőjelben még az infláció, a gazdasági válság. Egyszerűen azt akarják ezek az erők elérni, hogy mind katonai, mind pedig gazdasági szempontból a nyugat társadalmai, gazdasági kapacitása, a katonai kapacitása túlterhelődjön. Azzal nem mernek szembeszállni a NATO oldaláról, és nem merik kockáztatni, hogy egy az egyben egy hadszintéren szembe menjenek. De az, amikor számtalan helyen kell az Egyesült Államoknak és a NATO-nak, illetve a nyugati szövetségeseknek helytállni, és mindenhova finanszírozást szervezni, katonai potenciált növelni, ez abszolút jelenthet egy olyan fajta túlterheléses rendszert, amiben a nyugat gazdasági, illetve társadalmi rendszerei, politikai rendszerei összeomlanak, mert hogy nem akarják a nyugati társadalmak ezeket a háborús konfliktusokat finanszírozni. Tehát valójában ez a terv is lelepleződött, és adott esetben ez működhet is. Hozzáteszem, hogy emellett láthatjuk azt, hogy Oroszország bizonyos szempontból hadigazdálkodásra állt át, ami rövid és középtávon a katonai potenciáját hihetetlen módon erősíti Oroszországnak. Viszont hosszú távon az ilyenfajta hadigazdálkodás, bármilyen országról is beszélünk, többet visz, mint amennyit hoz, és az az ország, amelyik állandóan hadigazdálkodásban működik, az tönkre megy. Ezt láthatjuk a hidegháború idején. Ezért van az, hogy ebben egyensúlyoz a nyugat, nem szeretne hadigazdálkodásra áttérni egyáltalán, valahogyan szeretné a mindennapi életet fenntartani, de eközben ezeknek a katonai kihívásoknak is a fegyveres utánpótlási hátterét biztosítani szükséges. Ez a nagy kérdés egyébként az idei évre, hogy a nyugat ezt hogyan tudja megtenni. Én azt gondolom, hogy egyébként gazdasági szempontból erre vannak lehetőségei, de például abszolút láthatjuk azt, és várható, hogy Oroszország oldaláról lesz valamilyen fajta beavatkozási kísérlet, illetve Kína oldaláról is az Egyesült Államok elnökválasztási kampányába, hiszen nem mindegy, és köztudott, hogy a republikánusok abszolút Ukrajna támogatása, illetve az ilyenfajta az egész bolygó területére kiterjedő válságok elhárítására nem helyeznének akkora hangsúlyt. És ilyen szempontból ez egy óriási nagy különbség a demokraták és a republikánusok között. Ez az elkövetkező hónapok nagy kérdése, amit ön föltett, és amire én most így válaszoltam, hogy hogyan képes a nyugat megoldani ezeket a problémákat. Ha sikerül, akkor megszorította ezt a tömböt mind Kína, mind Oroszország oldaláról, ha nem, akkor komoly problémáink lesznek 2025-ben.
És hát akkor ez akár ha Ukrajnát nézem, akár ha egyébként Európa keleti oldalát nézem, akár hogyha...
Ez az egész bolygót tekintve probléma, tehát én nem csak Ukrajnára mondtam most.
De ők most nagyon háttérbe szorulhatnak, nem?
Ukrajna?
Igen.
Próbálja Oroszország ezt elérni. Én azt gondolom, hogy azért ezeket a folyamatokat mind Európa, mind az Egyesült Államok látja. Európának a pénzügyi tartalékai kimondottan erősek. Tehát ezt itthon nagyon szeretik sokkal-sokkal rosszabb képben megmutatni. Tehát Európának vannak lehetőségei. Itt a katonai kapacitások akadtak el. Pontosan a gyártási kapacitásokra gondolok.
Erre egyébként van esély, hogy a nyugati szövetségesek gyorsan át tudnak állni, akár csak lőszergyártásra, amiből a legnagyobb hiány van?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen vannak tartalékok. Ezt láthattuk például a Patriot rendszerek kapcsán Japán oldaláról, ahol Japán nagyon komoly fegyverkészleteket halmozott fel az elmúlt évtizedekben, és ezeket a fegyverrendszereket amerikai engedéllyel egyszerűen átadja az Egyesült Államoknak, és köztudott, hogy ez a visszaadás, úgymond, amiben azért pénzügyi manőverek is történnek, tehát ezt nyilván Japán nem ingyen teszi, ezek a fegyverkészletek Ukrajnában fognak landolni. Tehát vannak tartalékok mindenhol. Ez ugyanaz a szisztéma, amit Oroszország megtett Észak-Korea kapcsán, ahol több fegyverkészlettel Oroszország megszorult, és egyszerűen Észak-Korea fegyverkészleteit, tartalékait vette vissza, amit még annak idején a Szovjetunió, illetve Oroszország adott át. Erre lehetősége van az Egyesült Államoknak, Dél-Korea tekintetében, Japán tekintetében, tehát számtalan olyan hely van, ahol van bőven fegyver. Nézd, én nem tudom elképzelni azt, és nem látott még olyat ez a bolygó, hogy egy háború azért maradt volna félbe, vagy fejeződött volna be, mert hogy elfogyott a lőszer. Ilyen nincs.